más választásunk mehet. Sziasztok! Egy nagyon, nagyon áldott, szép napot kívánok valamennyiünknek, nekünk, akik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. Nektek, akik, ha bár messze laktok, de mégis közel valóká lettetek a Krisztus által, és hogyha éppen most csatlakoztál be, és most hallod az első eredményes élettalálkozót, akkor nyugalom, erősítsd meg magad, és kérlek, hogy hallgassd ezt egy olyan szívvel, egy olyan hozzáállással, hogy ez a szolgálat körülbelül, hát most már több mint 13 éve működik, és nem én vagyok a fő attrakció, hanem legelőször is a mindenható Isten, aztán Slinglov Sanyi, aki jelenleg igazoltan van távol, mert szabadságom van, és nem árulhatom el, hogy hova ment. Nem itt van, valahol Magyarországon. És igen, oké, amíg el nem felejtem, hogy jövő héten nem lesz eredményes élettalálkozó, és azután levő héten se lesz. Tehát hogy kérlek, hogy most akkor ne gyertek. Tehát két hétig nem leszünk, de ez tök jó alkalom, hogy feltöltődjetek. És aztán kérlek, hogy gyertek megint. Imádkozzunk már. Szerintem egy jó témánk van ma. Mennyei Atyánk, taníts bennünket kapcsolatainkról, az életről. Nem egy vallásos módon, hanem egy nagyon igazi módon, a húsba vágóan, olyan élesen, ahogy csak te tudsz beszélni hozzánk. És ugyanakkor nagy szeretettel, kegyelemmel, Uram, és nagyon személyesen, nincs két egyforma élettörténet. Nincs két egyforma életút. Senkivel se bánsz pont ugyanúgy, Uram. És ettől annyira izgalmas az életünk. Nincsenek formák, vallásos külsőségek, vagy ha mégis azokat, mikre álljuk. És tanulunk ezekből kigyógyulni. Taníts minket, Jézus! Taníts minket egyedi, nagyon-nagyon komoly integritásban élő emberekké válni, akik te veled gondolkodnak, te veled élnek. És köszönjük az életünket, és áld meg ezt az időt együtt. Te drága nevedben, Jézus Krisztus. Amen. Hello. Na, tök jól összejöttünk. Először is csak szeretnék néhány üdvözletet küldeni, ahogy szoktuk, mert számít a barátságotok. Mai témánk a barátság lesz. Ami lehetne egy unalmas téma is, mert mindannyian tudjuk, hogy mit jelent a barátság, de valójában egyáltalán nem tudjuk, hogy mit jelent ez. De még mielőtt belekezdenénk, csak üdvözlet Zentára, Adára, Csókára, a Hódmezővásárhelyre, Pásztor Kornéléknak köszönjük a barátságotokat. Felvidékre, a Hollandiába, Gyurinak, Belgiumba, Laciéknak, Pásztor Juliennek Erdélybe, csak szeretünk téged, Ádámnak is Erdélybe, és most nem sorolom tovább, és ha bár lehet, hogy nem soroltalak, de hogy imádkozunk érted, és fontos nekünk, hogy tudjuk, hogy vagy, és hogy a barátunk vagy, és kérlek, hogy ha van egy kis időd, akkor ír nekünk, ernő@visszavalossághoz.hu. És mielőtt elkezdeném az én mondókámat, szeretném átadni a szót Farkas Péter Pepsinek, akit zsarolnunk kellett, hogy megszólaljon, de itt van.
Köszönöm szépen. Még jobban izgulok, mint eddig bármikor, talán. Sziasztok! Megpróbálok összeszedni egy gondolatod. Úgy értem, hogy a fejemben van valami, csak nem tudom, hogy érthető lesz-e az a gondolat, amikor kijön belőle. Már hogy a fejedből. Meg hogy föl tudom-e csiptetni ezt a mikrofon. Na, ezt remélem túléli. Amikor arról van szó, hogy itt megszólaljak, akkor nagyon sokszor visszatérek arra a gondolatra, hogy mi ennek az alkalomnak a címe. Tehát, hogy eredményes élet is. Hogy, mert hogy talán aki idejön, az mit vár? Ugye jobb esetben, hogyha azért jön, mert hallotta ezt a címet, akkor lehet, hogy valami olyasmit szeretne, hogy szeretne egy eredményes életet. Amit nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mit jelent az eredményes élet. És lehet, hogy erről már néhány szóban beszéltem előzőleg, de azon gondolkodtam, hogy volt egy olyan időszak az életemben, amikor én kerestem, hogy hogyan érdemes élni, mit hogyan érdemes csinálni, mivel érdemes foglalkozni, mik a fontos dolgok, mik a kevésbé fontos dolgok, kell-e valami egyensúly, vagy pedig a fontos dolgok azok teljesen írják felül a kevésbé fontos dolgokat, ilyen és ehhez hasonló dolgok. Ezt ilyen időmenedzsmentnek is lehet hívni, mert ezt többször szoktuk itt hallani, meg mondani, hogy az idő, amit van, meg az életed, az elég szoros párhuzamban van. Ugyanis az idő az, amit nem lehet visszavásárolni. Ha egyszer elmúlt, akkor annak már, az már oda van szögezve. És tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mit kezdünk az időnkkel. És nem azt láttam, hogy vannak körülöttem sikeres emberek, és a sikeres emberek sokszor vagy nem tudták, vagy nem akarták elárulni, hogy mire alapozzák az életüket. Tehát a döntéseiket mi alapján hozzák. Mintha egy kicsit olyan érzés alapján mentek volna. Hogy most ez jónak tetszik, most ez egy nagy biznisz, akkor gyorsan rakjunk oda minden erőforrást, vagy ne. És nem értettem, hogy hogyan gondolkoznak. Nem értettem, hogy mi az alapja az életüknek. És egy darabig engem ez nem zavart. Hogy nekem sincs egy ilyen fix, jól megfogalmazott alapom, de egy idő után, amikor elkezdtem érezni, vagy elkezdtem érteni, hogy az életben az idő az milyen fontos, az időgazdálkodás milyen fontos, és hogy mennyi lehetőségünk van, mennyi mindent kezdhetünk az életünkkel, és mégse tudunk mindent kezdeni az életünkkel, tehát választanunk kell. És minden ilyen döntés, akár egy nappal, hogy mit kezdesz, vagy egy héten mit csinálsz, az egész életedet alapvetően befolyásolja. Nagyon vágytam egy olyan igazodási rendszerhez, vagy ponthoz, amihez be tudom rendezni az életemet. És van az a mondás, hogy aki azt hiszi, hogy tud valamit, ez még semmit nem ismert meg úgy, ahogy meg kellene ismernie. Vagy valami ilyesmi. És lehet, hogy ezt láttam azokban az emberekben, hogy ha bár azt mondták, hogy csinálták viszonylag jól a dolgaikat, ezek a sikeres emberek, de valahogy nem igazán értették meg az életüknek az alapjait. És én nem is találtam egy olyan, mondjuk így az időmenedzsment szempontjából, egy olyan viszonyítási pontot, ami egy receptet az életre, ami mindenkor működik. Tehát nincs egy olyan receptem, hogy most jön egy helyzet, beleolvasok, és azt mondom, hogy oké, akkor tudom, mit kell tenni. Miért nincs ilyen receptünk? Kicsit olyan, mintha egy lámpás lenne a lábunk előtt, és nem pedig egy térkép lenne az életünkre, hogy mindig a következő lépést látjuk valamennyire. De azért ez elég bizonytalan, igaz? És valahogy talán minél többet gondolkodunk róla, annál kevésbé vagyunk benne biztosak, hogy tényleg tudjuk a receptet az életre. Minél bölcsebb az ember, annál inkább látja, hogy mennyi mindent nem tud még abból a sok mindenből, amit tudni kéne ahhoz, hogy biztosan élje az életét. És ez vezethet egy kétségbeeséshez. Kicsit olyan, mint hogyha azt a hírt hallanád, hogy jön egy hatalmas nagy özönvíz, és mindent el fog pusztítani. És az életednek egyszer vége lesz. Persze, amúgy is, de lehet, hogy eddig nem gondolkodtál róla. És akkor jön ez az özönvíz, és sokan nem hiszik el, hogy lesz az özönvíz, úgy élik az életüket, mintha nem lenne. Néhányan pedig elhiszik, és megpróbálnak például nagyon jól megtanulni úszni. És azért, hogyha elgondolkodunk azon az özönvízen, akkor az az úszás nem fog minket megmenteni. Mégis sokan így élik az életüket, hogy megpróbálnak akkor nagyon jól megtanulni úszni. És azt láttam, hogy ez nem működhet. Lehetetlen, hogy ez működjön. Ugyanis ha tényleg özönvíz jön, akkor ott nem úgy fogjuk megúszni, hogy megtanulunk jól úszni. És aztán hallottam egy olyanról, hogy van egy bárka ebben a sztoriban. És abba a bárkába be lehet jutni, és az biztosan ki fogja bírni ezt az özönvizet. És ez egy kicsit olyan, hogy elég meredek dolog. Nem rajtam múlik, nem én építettem azt a bárkát, az a bárka mégis lehet, hogy képes megmenteni. És végül én úgy gondoltam, hogy ez az egyetlen esélyem, ide fogok menekülni az élet kihívásai elől, és ez lesz az a viszonyítási pont, hogy én csak azt látom, hogy ebben tudok bízni. Most ez egy kép nyilván, tehát ne gondolj egy konkrét bárkára, ez egy kép, de találtam valamit, ami biztos pontnak tűnik. És azóta is annak tűnik, bár nem keveset gondolkodtam rajta. És ami az üzenet, hogy a bárka ez egy olyan cucc ebben a történetben, hogy tök mindegy, mennyire tudsz úszni. Tehát, hogyha megvan a belépőd a bárkára, akkor teljesen mindegy, hogy mennyire tudsz úszni, vagy mennyire nem. Akkor meg vagy mentve. És az életünkben is lehet, hogy van, aki jobb képességekkel rendelkezik, van, aki kevésbé jó képességekkel, valaki sikeresebb döntéseket hoz, lehet, hogy csak jókor van, jó helyen, de végeredményben nem ez fog számítani, hogy ki mennyire tanul megúszni az életében, hanem végeredményben csak az számít, hogy a bárkán belül lesz, vagy a bárkán kívül lesz. És nem tudom, hogy mennyire tisztult ki ez a gondolat, vagy mennyire érthető számotokra, de én úgy látom, hogy kell nekünk egy mentőcsónak, kell nekünk egy mentőhajó ahhoz, hogy az életben legyen egy reményünk, hogy bármi jó is kijön belőle. És hogyha esetleg nem ismered, és nem visszajogsz a Bibliától, akkor javaslom neked, hogyha ez a gondolat így picit megkapargatott némi felszínt az elmédben, akkor a Prédikátor könyvét nyisd ki, és olvasd végig, nem túl hosszú. És abban nagyon sok minden leír, hogy mennyi mindent csinált az író, és mennyi mindenre látta azt, hogy végeredményben nincs semminek maradandó értéke. Ennek az életnek van egy vágyunk arra, hogy ennek az életnek legyen egy örökké való értéke. Lehet, hogy nem így szoktuk megfogalmazni, lehet, hogy ez nagyon vallásosnak tűnik, de azért mégis azt gondolom, mindenki vágyik rá. És ezt az örökké való értéket nem fogjuk megtalálni sem a könyvek írásában, sem hatalmas sporteljesítményben, sem egy hatalmas családban, sem hatalmas vagyonban. Ez valami több. Valami többre van szükségünk. Egy megmenekülésre van szükségünk ebből az életből. És ez az, amiről ez a találkozó is szól, meg sok minden más helyszínen, közösségben beszélnek ezekről, vagy erről a lehetőségről. És csak így, hogyha ez valamennyire felkeltette az érdeklődésedet, akkor kérlek hallgass Ernőt, illetve ha lehet, akkor böngész vissza a régebbi előadások közé, és nézzél bele, mert vagy most itt kamera mögül Rafi mondja, hogy ha megteheted, akkor pedig pláne gyere el ide a Golgota út 3-ba. Péntek délután 16:30. Köszönöm szépen.
Köszönjük, Pep. Ez jó volt. Miközben beszéltél, ez a baj. Most már értem Sanyit, hogy... Miközben beszéltél, egy arra gondoltam, hogy lehet, hogy nem is arról kéne beszélnem, amire készültem. A bárkáról beszélt. Ezen tűnődöm, hogy Ha jól értjük, akkor 120 évig építette Noé, és nyilván a családja a bárkát. És hogy vajon mit gondolhattak annak a kornak az emberei, ez komplett idióta. És hogyha jól értjük, akkor addig nem volt eső a Földön, mert valami egészen más klíma, és egy egészen más rendszerben működött a Föld, mint jelenleg. Tehát azt érdemes arra gondolni, hogy a mai teremtés az egy torz képe az eredetinek. Annak ellenére, hogy most is elámulunk mondjuk a Niagara vizesésen, vagy a Himaláját megcsodáljuk, és tele van gyönyörűséggel a Föld igazából, igaz? Lassan persze tönkre tesszük, de attól még csodáljuk most is. Szerintem meg se tudnánk szólalni az ámulattól, hogyha meglátnánk Isten eredeti teremtését. De a vízözön az teljesen tönkretette a Földet, topográfiailag átrendezte, minden tönkre ment az eredeti légkör is, ha jól értjük, egy ilyen szubtrópusi állandó légkör volt az egész Földön, és egy csomó minden, ami csak találgatás lenne, ezért nem szeretnék részletekbe menni, de egy biztos, hogy nemrég így mérték műszerrel, hát nyilván folyamatosan mérik a Föld pályáját, és még mindig van egyfajta kilengése, és azt feltételezik teremtésbe hívő tudósok, hogy a Földet egy meteorit találat ért, és az repesztette meg a kőzetburkot. Nyilván Isten intézte ezt a katasztrófát, és hangsebességgel tört ki a víz a repedésen a Föld alatti víztározókból. És gyakorlatilag onnan van ez a rengeteg víz jelenleg a Földön, ez egy nagyon érdekes dolog. Egy ilyen geológusnak van egy ilyen elmélete, ilyen lemeztektonikai elmélete. Egyébként most is ott vannak a víztározók, azt hiszem, hogy valami 20 km mélységben. Teljesen mindegy, nem erről akartam beszélni. De hogy volt egy bárka, ami épült mindenki szeme láttára. És ez egy olyan volt, mint hogy mi hirdettük volna az evangéliumot. Most mi mondjuk azt, hogy fogytán az időd. Igazán, hogyha Krisztus nem is jön vissza a mi időnkbe, de a te időd attól még fogytán van. Észrevetitek azt, hogy az életet nem lehet túlélni? Elég rosszak a statisztikáink. Mindenki meghal. Úgy értem, egyetlen egy ember volt, aki túlélte, aki feltámadt, visszajött, és utána elmondta, hogy mi van ott. És ez annak a könyvnek a főszereplője, amiből tanítunk, és amire épül az egész eredményes élet találkozó. Egy ember, az nem sok. Az nem sok. Jobb könyve, mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek, és nem térek vissza. Egyszerűen, csak nem térek vissza, ezt mondja Jobb. És miért tudok erről mosolyogva beszélni, és miért nem látok, oké, páran rémülten néztek, de legtöbben nem. Miért van az, hogy nem nézünk rémülten, amikor az idő múlására gondolok? Jó, néha megijeszt. De miért van az, hogy végső soron nem idegesítjük magunkat? Azért van, mert találtunk egy kis kaput, amit Isten elhelyezett a térben és az időben, itt a mi világunkban, és aminek van egy nagyon furcsa alakja. Kereszt alakú ez az ajtó, ez a kis kapu. És te, hogyha hallgatod ezt a felvételt, és remélem idősebb vagy, szeretek 30, 40, 50, 60 éves emberekkel beszélgetni, mert ők már tudják, hogy mi az élet, és mi nem az. És őnekik a halál az nem egy talán soha be nem következő opció, mint 20 év alatt, hanem egy közelítő fenyegetés, amire muszáj, hogy választ kapjunk, igaz? Mert élni jó, nem arra lettünk elhívva, hogy meghaljunk. Ezt valamennyien tudjuk, ez bele van égetve a szívünkbe. Ugye egyetlen egy ember született azért, hogy meghaljon, Jézus Krisztus. Ez volt a küldetése. De te meg én nem erre születtünk. Ha valaki ezt mondja neked, akkor csak hazudik. Meg te is hazudsz magadnak, hogyha elhiszed ezt a zöldséget. Isten az embert a Biblia szerint nem arra tervezte, hogy meghaljon. És az örökké valóság sejtése el lett ültetve a mi szívünkbe. És az eredményes élet találkozó az arról szól, hogy oda megyünk ehhez a kiskapuhoz. Oda megyünk a kereszthez. Az öregem lehet, hogy nem tetszik ez a megoldás. Lehet, hogy Jézus az utolsó, aki tetszik neked. Lehet, hogy azt mondod, hogy Buddha jó fej volt, vagy Mohamed, mit tudom én, kemény pali volt, mert hadjáratokat vezetett, és Jézus nem a te hős típusod, és csak szeretném mondani, hogy senkinek sem a hős típusa, leginkább nem az ókor hős típusa, mert ő egy szenvedő messiás volt. És ezért volt az, hogy összezavarta a zsidóságot. mert ők nem egy szenvedő messiást akartak, hanem ők egy uralkodó messiást akartak egyből, csak hogy a Biblia nagyon világosan azt mondja, hogy két eljövetel lesz, csak kettő, és az egyik már megtörtént. Itt volt a szenvedő messiás, kis kaput nyitott nekünk, ott állt a kereszt, ezt senki nem tudja letagadni, és aztán történt egy megváltás, Isten hagyta, hogy keresztre feszítsük és megöljük őt, és aztán feltámadt, és megnyílt a kiskapu neked, öregem, neked és nekem, és mi már bementünk rajta. Te hogy vagy ezzel? Kibékült már veled Isten? Kibékültél már Istennel? Megvannak-e bocsájtva a bűneid? Mit jelent az, hogy megvannak bocsájtva a bűneid? Ja, nem szabad erről beszélnem. Nem erre akartam menni. Annyira gazdag az életünk. Olyan sokat ígér. Olyan mély, olyan hihetetlen távlatai vannak, és lehet, hogy a legtöbben nem tudjuk megragadni, lehet, hogy a legtöbbünknek mindössze egy ígéret marad, lehet, hogy a legtöbben azt mondjuk, hogy csak egy vágy volt a szívemben az örökké valóság. Nem tudom, hogy gondolkozol, vagy nem tudom, hogy éppen az életed milyen stádiumban van, lehet, hogy tök sikeres vagy, lehet, hogy nem, lehet, hogy nincs hol lehajtanod a fejed, lehet, hogy albérletben laksz, lehet, hogy állati gazdag vagy házas, vagy egyedülálló, tök mindegy. A végén úgyis csak egy dolog fog érdekelni. A személyes létezésed. Mi lesz velem? És csak, hello Norbi, és csak szeretném mondani, hogy ha nincs örökké valóság, akkor tök mindegy, hogy hajléktalanként vagy milliárdosként élted az életedet. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Az élmény lehet, hogy más volt arra néhány 10 évre, de aztán az örök felejtés homályába zuhansz. És végső soron csak egy sírkő fog emlékeztetni, ha nagyon gazdag voltak, akkor egy mauzólajum. Ja, ez nem fog téged vigasztalni. Szoktam mondani, hogy és még soha nem láttam olyan sírkövet, hogy itt nyugszik egy elégedett halott. Úgyhogy hello. És igen, beszélünk a halálról, és ebben a toleráns korban ez nagyon sok embernek nem tetszik. Beszélünk, nem tudom, hogy miért erről. Ez a te hibád, Pepsi. Te voltál a hibás, kiszáradt a torkom is idegességemben. Isten a tanúm, hogy nem erről akartam beszélni. De. Te, Rafi is a tanúm, mert igen, köszönöm. Oké, hogy meg vagyunk arra kísértve, hogy nyilvánosan olyan megértőek legyünk, olyan kis kedvesek, és azt mondjuk, hogy nem szabad ilyen dolgokról beszélni, nem szabad az embereket összezavarni, nem szabad megijeszteni. Kaptam már olyan e-mailt, hogy miért beszélünk ennyit a halálról. Miért ijeszgetjük azokat az emberek, és ezt egy hívő testvér írta, hogy miért, nehogy magadra vedd, ez most nem rólad szól, akivel így leveleztünk, arra a levélre még nem válaszoltam, de valaki azt mondta nekem, hogy nem szabad, hogy a nem hívő emberek megijedjenek. Tudod mit? Ijedjenek meg. Csak figyelj, ha nem hívő vagy, remélem, hogy rettegsz, öregem. Remélem, hogy rettegsz. Tudod miért? Mert ez egy állati jó motiváció arra, hogy mélyre áss. És nem azért beszélek így, mert én bármivel is különnek tartom magam nálad, hogyha nem vagy hívő, és úgy hallgatod. Szeretném neked mondani, hogy lehet, hogy sokkal jobb ember vagy, mint én. Érted ezt? Én nem vagyok jobb ember, mint te. Nem vagyok különleges. Egy dolog van, ami különleges bennem, ha van. És van. Jézus Krisztus. Oké? A kettőnk között az a különbség, hogy nekem megvannak bocsájtva a bűneim. Lehet, hogy nem hiszed, lehet, hogy elhiszed. Nem tudom, de hidd el, hogy mindössze ennyi a különbség. És ez fontos az életünk szempontjából. Megvannak-e bocsájtva a bűneim? És a Biblia azt mondja, ha hittél Jézus Krisztusban, ha kihasználtad a kis kaput, ha oda mentél a kereszthez, és hogyha elismerted, hogy ki vagy te, egy nyomorult alak, akár csak én, akkor Isten azt mondja, hogy köszönöm. Köszönöm, hogy őszinte voltál. Köszönöm. Talán lehetnénk barátok? Mit gondolsz? Lehetnénk barátok? Hadd fogjam meg a kezed. Hadd vigyelek át ezen az életen. Egyik partról a másikig. És van egy ígéretem a számodra, hogy Jézus azt mondja, hogy aki csak hisz én bennem, az soha meg nem hal. Nem tudom, hogy ki prédikált erről, de abban a pillanatban értettem meg, hogy mit jelent az, hogy nem fogunk meghalni. Figyelj jól, figyelj jól. lehet, hogy nektek ez evidens volt, de én nekem nagyon lassú a felfogásom, és több száz üzenetet prédikáltam már az örök életről, de egy hónapja értettem meg, hogy mit jelent az, hogy nem fogunk meghalni. Most képzeljétek el, hogy oké, ez nem te vagy. Fogd meg magad, ha van kedved, nem ilyen amerikás interakciós előadás, de ez nem te vagy, ez mindössze a tested, ez a megjelenési formánk ezen a földön. De aki vagy, azt nem tudod megfogni, oké? Az a Franklin Graham-től szabadon, te az vagy, aki a szemeden kinézel. Oké, te még nem láttad magad. Oké, ez furcsa? Ha tükörben nézel, az nem te vagy. Oké, még sose láttad magad. Sose. És abban a pillanatban, ahogy leáll a testednek a működése, mert ez egy biomechanikai gépezet mindössze. Ha nincs lelked, akkor robot vagy. Állati bonyolult, de csak egy robot. Ha nincs lelked, akkor oké, ebben most nem menjünk bele. Abban a pillanatban, hogy leáll a testünknek a működése, a hívő ember nem szűnik meg létezni, hanem csak tovább lép egyet. Oké, itt vagy. Oké, most szemléltetem. Itt vagy. Behunyad a szemed. Lehet, hogy Isten megadja, hogy halálos ágyon múljunk ki, vége egyengülésben, de lehet, hogy egy baleset következtében, teljesen mindegy. Kiáramlik az utolsó levegő tartalék a tüdődből. És te abban a pillanatban, érted? Abban a pillanatban átlépsz Istennek a valóságába. Észre se veszed, és ott fogsz állni Isten előtt. És hogy kerültem ide? Aki hisz én bennem, az soha meg nem hal. Ezt érted? És Isten azt fogja mondani, hogy nagyon vártam, hogy meglássz engem végre szemtől szembe, és tudod mit? Nagyon vártam, hogy meglásd magadat is. És amit látni fogsz, az túlszárnyalja minden elképzelésedet. Sose gondoltad volna, hogy én gyönyörű vagy. Sose, mert tudod miért? Mert azért, mert te csak a visszataszító énedet láttad ezen a világon. Ami, főleg amíg nem találkoztunk, a lelkedben ott volt az örökké valóság, ott volt beírva a szívedbe, ott volt a lelkiismereted, és tudtad azt, hogy nem tudsz megfelelni annak a láthatatlan egyetemes törvénynek, és pontosan ezért egy őrületben élted az életedet, mert tudtad azt, hogy nem tudsz az lenni, akinek teremtve lettél. Nekem szerető lénynek kell lennem, ezt mindenki tudja. Nem kell öregem ehhez kereszténynek lenni. Volt egy nagyon jó történet, most volt egy előadásom, és ott mondtam, hogy nem kell kereszténynek lenni, hogy tudd, hogy kinek kéne lenned. Egy harcos meglátogat egy zenmestert. Ez egy buddhista történet. Semmi köze a Bibliához, semmi. Ez egy buddhista történet, és oda megy a zenmesterhez, és azt mondja, mester, szeretném tudni, hogy létezik-e mennyes pokol, és ha igen, akkor hol van a kapujuk? Mester ránéz, azt mondja, te harcos vagy? Szóval igen, szamuráj vagyok. Tudod, mint tűnődöm? Azon, hogy ilyen rusnya ábrázata, vajon ki alkalmaz téged? A szamurájok a kardjához kap, mert ő szamuráj, ezt nem hagyhatja. A mester ránéz, látom, kardod is van. Az is olyan tompa, mint az elméd. A szamuráj kardot ránt, és éppen lesújtani készül, de a mester közbe kiállt. Állj! Ez a pokol kapuja. A szamuráj megáll a karddal, megakad a mozdulat közben, megértette a tanítást, azt mondja, értem, mester, és visszadugja a kardot. A mester ránéz, azt mondja, ez pedig a mennyországé. Értitek ezt? Az a mennyország kapuja, amikor visszadugta a kardot. Mindenki tudja, mindenki a mennybe akar jutni. Mindenki tudja, hogy milyennek kellene lennünk. Ugyanúgy tudta a zenmester, és ugyanúgy a szamuráj, aki ölni készült. Csak elmebetegek vagyunk. A bukott angyal, aki bosszút állt az emberiségen, és megpróbál Istenen, ő egy kozmikus elmegyógyintézetté változtatta a Földet. Mindenki őrült. Mindenki őrült, Úristen. Vágj ki az e-mail címemet. Ez a kozmikus elmegyógyintézet. De nem erről akartam beszélni. Nem tudom ebből, hogy jövök ki. Oké, van, akit diagnosztizáltak valamivel, és van, akit még nem. Ez a különbség. Igen, de oké, és néha féktelen gőgőmben arra gondolok, hogy én egész jó vagyok. egészen addig, amíg be nem vág elém valaki kocsival, például ma. És felháborító volt, mert mellettem jött valaki, és neki kellett kikerülni egy kerékpárost, vagy egy motoros, már nem emlékszem, és átjött az én sávomba irányjelző nélkül, meg dudáltam rá. És a lámpánál utalértük, és most mellém áll, és lengedi az ablakot. Erre még nem mondott semmit, de már ideges voltam. Lengedem, mondom, mi van? Azt mondja nekem, hogy mit dudálsz, öreg? Mondja neki, ember. Hát mondom, te jöttél át az én sávomba. Azt mondja nekem, hogy nincs fék a kocsidon? Mondom neki, nem hülyeskedj, mondom, ez a te sávodba történt. Mit kereselte az enyém, és az irányjelződ? Nézett, mondom, ennyire torz gondolkodású vagy. És ő is ordított, én is ordítottam, felhúztuk az ablakot, mentünk tovább, így megyek. Mondom, hú. Mondom, ez a pokol kapuja. Ez nem játék. Egy őrült vagyok. Egy pillanatra nem figyelek, és őrült leszek. Szeretnék figyelni. Érzem, hogy végzetesen elkanyarodunk. Oké, akkor... Jó, mindegy. Kétszer születünk. Oké? Vannak dolgok, amik kétszer történnek az életünkbe, és vannak emberek, akiknek dolgok csak egyszer történnek az életükben. Megpróbálom elmondani, mire gondolok. Mindenki megszületik egyszer, valamennyien így lépünk be ebbe a világba. És az egyik legnagyobb kérdésünk emberként az, hogy honnan jövök. Szeretném leleplezni ezt a dolgot, amiről a Biblia beszél. Istentől jöttél. Isten adta a te lelkedet. Oké? Lehet, hogy full ateista vagy, neodarvinista, humanista. Nagyon sok mentséget keresünk magunknak, nagyon sok elnevezést, hogy ne kelljen valójában definiálni azt a vallomást, hogy én nem hiszek Istenben. Oké? Hogy én tagadom Istenét. Teljesen mindegy, te Istentől jöttél. Oké? Ez az első és legnagyobb kérdésre a Biblia válasza. Honnan jöttél? Istentől jöttél. Tök mindegy, hogy hol laksz és mit vallasz. De amiről beszéltünk, hogy az életed egyszer véget ér, elfogynak a napjaid, és aztán meg fogsz halni. És hogyha te nem vagy újjászületve, és erről a Biblia beszél egy második születésről, János 3-ban, az egyik leghíresebb találkozáskor, az egyik leghíresebb párbeszéd két teológus között. Van egy hivatásos, és egy bot csinálta. A hivatásos teológus Nikodémus. A bot csinálta Jézus Krisztus, ki sem merem mondani, a mindenható Isten. Oké, azért bot csinálta, mert mi mondtuk róla, hogy te egy senki vagy. Te egy senki vagy. Nem számít, hogy ő írta a Bibliát. Nem számít, hogy a hivatásos teológusok gépként, hivatásszerűen tették azokat a dolgokat, amit a bot csinálta teológus leírt, és csak teljesen félreértették, és amikor eljött, hogy megmagyarázza, hogy mi történt, akkor a hivatásos teológusok meggyilkolták, mert nem tetszett nekik. És áll Nikodémus a mindenható Isten előtt éjszaka. El tudjátok képzelni ezt a jelenetet, és Nikodémus lehet, hogy sejtette, hogy honnan fúj a szél. Lehet, hogy sejtette. És lehet, hogy nekem remegett volna a lábam. Hogy a törvény, amit én képviselek, az testet öltött, és ott áll előttem, és most nekem fel kell tennem neki egy kérdést. Be kell vallanom, hogy valójában lövésem nincs az egészről. Én tanítom Izraelt a törvényre, de egy egyszerű kérdésre nem tudom a választ, amit ez a szakadt vándor prédikátor feltett nekem. Csak megzavarta Nikodémust. Igazán, oké, nem is őt, mert ő elég alázatos ember volt, de megzavarta az embereket az, hogy Jézus nem vette körül semmiféle dicsfény, vagy isteni hatalom. Úgy nézett ki, mint bárki más. Ez zavarólag hathatott. De voltak ráutaló jelek. Oké, amit aztán az emberek figyelmen kívül hagytak. No de, János 3, Jézus mondott egy nagyon fontos dolgot. Ami 2000 év távlatából pont annyira éles a te életedben is, mint Nikodémus életében volt. Ez időszerű, öregem, és így hangzik ez a mondat. Szükséges neked újonnan születned. Jézus ezt mondta, szükséges nektek újonnan születni. Hogyan születhetnék újonnan, hogyha már vén vagyok? Nézd rám, ősz a szakállam. Hogyan? Hogy csináljam, Jézus? És Jézus azt mondja, higgy bennem, halott vagy. Te azt hiszed, hogy élsz, de valójában halott vagy. Szükséges, hogy újonnan szülesz szellemileg, így születtél, így éled az életedet. Azért verejtékeztem vért a Gecsemáné kertben, mert attól a pillanattól rettegtem, hogy az atyától elszakítva kell lennem néhány óra hosszat. Nem a keresztre feszítés rettentett meg, hanem a kapcsolat hiánya. Azért rettegtem, ami neked természetes. Neked természetes, hogy Isten nélkül éled az életed, de nekem egy óra Isten nélkül az örökké valóság, az kibírhatatlan. Ez egy szeretett kapcsolat, semmit nem tudsz erről. Nem is tudom, megpróbálom elmondani. Lehet, hogy megtanulod az 1 Korintus 13-at, és lehet, hogy megértesz belőle valamit, de valójában nem tudod megérteni, hogy mit jelent. Szükséges nektek újonnan születni. Még egyszer kell születni. Mert aki győz, azaz, aki hisz Jézus Krisztusban, annak nem árt a második halál. Ha nem hiszel Jézus Krisztusban, még egyszer meg fogsz halni. Oké? Szeretném még egyszer elmondani. Ha nem hiszel Jézus Krisztusban, a fizikai halálod után, amikor bekövetkezik Istennek az igazságos ítélete, még egyszer meg kell halnod. Csak az örökké való ideig fog tartani. Ez egy jó paradigma volt, hogy mi örökké való ideig fogta, vagy paradox, nem tudom, te okosabb, paradoxon. Oké, nem paradigma, persze. Paradigmaváltást Krisztus követte el, amikor eljött. Oké, ez egy paradoxon, örökkévaló ideig. Oké, egy örökkévalóságig halott leszel. Kétszer születünk mi hívők, és ez nagyon fontos az életünkben. Újjá vagy születve? Hittél Jézus Krisztusban? Nagyon fontos, öregem. Nagyon, ez a belépő. Egy új világba, egy nagyobb távlatot tudsz meglátni ezáltal. És aztán lesz két feltámadás. A Biblia beszél erről. Lesz két feltámadás. És boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, azon nincs hatalma a második halálnak. Ugye ez is így van valahogy. Oké. Az első feltámadás az akkor lesz, amikor Krisztus visszatér, és az embernek a testét feltámasztja. És akkor az ember teste, ha jól értjük, akkor egyesül a szellemével. És ez egy megdicsőült test lesz, ez egy más minőségű lesz. De anyagi világ lesz, ugyanúgy ez a újjáteremtett világ. Anyagi lesz a tested is, de egy magasabb fokon. Most szívesen magyaráznék még, de semmit nem értek belőle. Egy biztos, hogy állati jó lesz. Hihetetlen ígéretek. És Uramisten, hogy keveredtem ide? Oké. De hogy ennyire éles az életünk. És döntéseket kell hoznunk. És lehet, hogy azt mondod, hogy nem vagyunk toleránsok, ámen, nem vagyunk azok, de Isten sem az, mert erkölcsi lények vagyunk. Ezt észrevettétek? Valaki azt mondta, hogy nem is tudom, valakivel beszélgettem, és mondtam, hogy szeretlek, de az nincs rendben, ahogy élsz. És azt mondta nekem, hogy neked, tehát hogy nincs jogod ítélkezni fölöttem. És mondtam, hogy ez igaz, de ezt nem is tettem. Soha nem ítélkeznék fölötted. De van, tehát a szeretet, az megköveteli tőlem azt, hogy figyelmeztesselek. Nem az életedet, nem téged ítéltelek meg, hanem az életedet ítéltem meg. És erre van hatalmunk hívőként. És oké, barátság. Még van egy kis idő. Ha valakinek a barátja vagy, erről akartam beszélni. Semmit se tudunk a barátságról. Baráti kötelékek, és Isten tanít minket a barátságról. Tanít minket a döntés élességéről. Tanít minket, elmondja a következményeit az életünknek. Oké, a világ, ez a világ soha nem fog téged felhívni az életed következményeire. Persze meg fogja mondani, oké, ha fölveszel egy hitelt, még annak se figyelmeztet a következményeire. Oké, egy csomó per van most ebből. Nem tanulod meg azt, hogy a döntéseidnek mindig vannak következményei. És oké. Menjünk vissza. Barátság. Oké. Lesz következmény annak, hogyha valakinek a barátja vagy. A barátság az egy szövetség. Isten szövetségekre alapozza a kapcsolatokat. És hogyha barátságba gondolkodunk, akkor eszünkbe kell jutni a családi kapcsolatoknak, a házasságnak, mert azért, mert valójában minden kapcsolatnak a az alapja a barátság. És sokszor a Biblia szinonimaként használja a barátságot a testvéri kapcsolatra. És aztán még azt is mondja, hogy van barát, aki jobban szeret a testvérednél. De a barátságot Isten nagyon, nagyon komolyan veszi, és nagyon sok barátság Istentől van. És van egy modellünk a barátságra, Dávid és Jonatán története, a 1 Sámuel 18-ban, az 1-3-ban, hogy úgy szerette Jonatán Dávidot, mint a saját lelkét. Amikor valakivel barátokká váltok, akkor egy picit összekapcsolódik a lelketek, amit Istentől kaptatok. Összekapcsolódik. És hatással lesztek egymásra. És ez egy nagyon érdekes, bensőséges dolog. Nem annyira erős, mint a házasság. Nem annyira erős esetleg, mint egy családi kapcsolat, de sok esetben sokkal erősebb, mint egy családi kapcsolat. De amikor barátja vagy valakinek, akkor beengedted őt az életedbe. És kötöttetek egy szövetséget. És a legtöbbször a barátságainkban itt vétjük a hibát, oké? Okay? Nem kötünk szövetséget a másik emberrel. Hát csak a haverom. Arra szövetkeztem a haverommal, hogy jól érzem magam. Most nyilván cinikus vagyok, de egy csomó barátságom így működött. Volt, akivel azért szerettem barátkozni, mert jókat lehetett vele bulizni. Elmentünk valahova, lógtunk, semmi felelősség, ivott, én akkor se ittam, mert sportoltam, de nem mondtam neki, hogy ne igyál. Ezt értitek? Miért nem mondtam neki? Valakinek alkohol problémája van, és fölhívott engem, nem mondom, hogy ki, az se, hogy honnan, és mondta, hogy hát, hogy a haverokkal itt is itt voltatok. Mondom, ők nem a barátaid, én vagyok a barátod. Ők nem a barátaid, öregem. Ezt ki mondta, hogy ők a barátaid? Itt a kínának, el fognak pusztítani. Ők valójában nem a barátaid, én vagyok a barátod. Engedd, hogy a barátod legyek. Engedd, hogy őszinte legyek veled, mert szeretlek. Az igazi barát az őszinte, az figyelmeztet. Az igazi szeretet az nem toleráns. Nem hagy meg abban az állapotban, amiben éppen vagy. Ugye, sokszor meséltem, de most is elfogom. Széchenyi István, gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar, ugye? Tudjátok, hogy miért emlegetjük úgy, hogy a legnagyobb magyar? Azért, mert volt egy barátja. Tudjátok, hogy mit csinált gróf Széchenyi István? Tele volt pénzzel, ő volt az egyik leggazdagabb ember Magyarországon, országrésznyi birtokokkal, és hatalmas vagyont örökölt. Nem ő, a legjobb tudomás, azt hiszem nem ő, hanem a családja hozta létre ezt a hatalmas vagyont, de gróf Széchenyi István úri mulatságokat űzött, és orgiákra járt, általában több száz fős nyilvános orgiákon vett részt, és utazgatott, és tékozolta a vagyonát, és persze néha, amikor, mert ő huszárkapitány is volt, nem tudom, tudtátok, hogy részt vett a híres lipcsei csatában, ahol megverték Bonaparte Napóleont, és volt egy fontos szerepe benne, és ezért ki is tüntették. Ő katonáskodott is, persze a nők oda voltak a huszártisztekért, és ő nyilván, hogy kihasználta ezeket a helyzeteket, nem is erre akarok kiukadni, de egy napon a birtokán lófrált, szinte gondolom, hogy zsebretett kézzel, fütyörészet, nézte a felhőket az égen, és azon tűnődött. Az a baj, találkozni fogok vele, és nem baj, majd ott már nem lesz régi bűnös természet, nem fog haragudni. És nézte a felhőket az égen, és egyszer csak odalépett hozzá Báró Wesselényi Miklós, és felpofozta. Ezt értitek? Megverte Széchenyit gyakorlatilag, és azt mondta utána neki, hogy István, ez nem élhetsz így. Nem élhetsz így. Annyi pénzed van, olyan nagy hasznára lehetnél a hazádnak. Szégyeld magad. Hogy tudsz ilyen céltanul élni? És Széchenyi összeomlott. És utána történt valami. Értitek? Volt egy barátja, aki nem volt toleráns vele, aki nem azt mondta, hogy gyere Steffi, menj, mert így hívták egyébként a társaságokba, gyere Steffi, menjünk inni, menjünk megint Londonba vagy Párizsba, tudod, csináljunk ezt, vagy csináljunk azt, hanem azt mondta, nem István, nem élhetsz így tovább. Felelősséggel tartozol. Ezt érted? Felelős vagy. Széchenyi megértette, és összeszedte magát, és elkezdett gondolkodni. És ő egy zseni volt. Csak kellett valaki, aki így a tüzet felpiszkálja, a parazsat, megfújja, tudod, és elindult. És most miről beszélünk? Magyar Tudományos Akadémia, a rakpartok feltöltése, a Lánchíd, a gőzhajózás, a lóverseny, az utak, tudom is én, egy csomó minden. Ebből a sáros, koszos, a történelem által szétvert kis hazából elkezdett egy igazi nemzetet kovácsolni, Budapest szépült, és aztán ez az ember, aki soha semmiért nem vállalt felelősséget a régi életében, idegösszeroppanást kapott 1848-ban, amikor támadás érte Magyarországot. Miért? Felelősnek érezte magát érte. Ezt jelenti, ha van egy igazi barátod. Keresd ilyen embert. Ne a bólogató Jancsikat keresd. Jó? Ő nem fog hozzáadni az életedhez semmit. És mellesleg szeretném mondani, hogy Isten nem bólogató János, hanem ő a barátod. És odalép hozzád, amikor fütyörésszel a birtokodon. És azt mondja, Ernő, gyere csak ide. Psss. És fekszek a füvön. Fekszek a füvön, és azt mondom, hogy fú, ez fájt, de most miért kaptam ezt? Nem élhetsz így tovább. Kegyelem van? Ő a minden kegyelem istene. 1 Péter 5:10. Ő a minden kegyelem istene. Kegyelmem van arra, hogy Isten pofon vágjon, és utána ne sértődjek meg ezen. Értitek? Kegyelem. A kegyelem nem azt jelenti, hogy oké, de azt jelenti, hogy hátradőlök. Tényleg azt jelenti. De a kegyelem az lehet, hogy azt mondja nekem, hogy indulj előre. Gyerünk! Van kegyelmed rá, hogy akar valami többet. Van kegyelmed arra, hogy ne pusztán vallásos dolgokra fecséreld az idődet. Hogy oké, értitek, hogy mit akarok mondani? Van kegyelmünk arra, hogy tegyünk valami igazit ebben a világban. És szoktam mondani, hogy nem arra lettünk elhívva, hogy csak nézzük, szemléljük a történelmet, hanem arra lettünk elhívva, hogy mi magunk írjuk a történelmet. Isten a barátságot arra adta, hogy növekedést hozzon az életünkbe. És ő, amikor itt járt a Földön, akkor az életével tanított minket. És ezt mondtam a múltkor, hogy persze leírhatta volna, mint ahogy le is írta, de azon tűnődöm, hogyha csak olvasok erről, ha nem látom, ha oké, és milyen jó, hogy adott barátokat az életembe, hogy látom Krisztus munkáját bennetek, ha csak olvasnám, az kevés lenne, de a bizonyságok fellege vesz körül bennünket. Van kire nézni, van kiről példát venni, és van kitől elrémülni. De még mindig odaléphetek, és mondhatom azt, hogy szeretlek, de gyere velem, mert valami többre hívott el Isten. Vannak emberek, akik azt gondolják, hogy csak arra lehetek elhívva, hogy vasárnapokként eljöjjenek Isten tiszteletre. Oké? Lehet, hogy erre lettél elhívva. Lehet, hogy azzal, hogy eljössz, ismerek egy embert, aki engem bátorít, hogy mindig itt van vasárnap. És lehet, hogy erre lettél elhívva. Találd meg az elhívásodat, hallod? Valamire elhívott Isten, egyedileg, van egy terv az életedre, találd meg, ne elégedj meg akármivel, vedd ki az életből azt, amit Isten oda készített neked. Gyerünk, ez az egy lehetőségünk van. De ez egy nagy lehetőség, ez nem fenyegetés, ez nem egy szükségtelen teher, de azt mondja a Biblia, hogy ébrezgessük egymást, a barátság, Isten a barátom. Nem, én vagyok Isten barátja, és ez nagy különbség, oké? Isten nekem nem a barátom. Ez egy fontos tanítás. Mózes Isten barátja volt. Ábrahám Isten barátja volt. Dávid Isten barátja volt. Péter Isten barátja volt. De Ernő Isten barátja. Nem kérdés. Köszönöm, Uram. Nem értem, de köszönöm. De én nem mondhatom azt, hogy te a barátom vagy. Túl nagy vagy ahhoz. Te az atyám vagy. Az édesapának nem mondod, hogy te vagy a haverom. Oké, ez valami, Isten valami több nekem, valami több, én a gyermeke vagyok, a barátja vagyok, ő pedig a szerető atyám. És persze, egy barátságra épül az egész, de Isten az én mennyei atyám. Ő úr, oké, ki kell tudnunk mondani. És büszke emberek vagyunk, és valaki mesélte nekem, hogy fog csikorgatva mondta ki először. Térdelt, és Uram, Uram, azért, mert mi nem szeretjük, ha van egy urunk. Oké? Mi önmagunk urai szeretnénk lenni. Istennek a barátai vagyunk, de ő nem a barátunk. Ő a mennyei atyánk, és amikor itt járt, akkor tanított bennünket a barátságról. És megtanította nekünk azt, hogy a barátság az önfeláldozó. Hallottad? A barátság egy önfeláldozó dolog. A barátok a nyomorúság idejére adattak. A barátod azért van melletted, hogy egy... Oké, és bírtok még max. 10 percet? Oké? Okay? És ez egy jó téma, ez a barátság. El vagyunk tévedve ebben. A barátságaink nagyon furcsák sokszor keresztényként. Van olyan barátom, akivel egy évben egyszer találkozok személyesen a Eurokonon, a európai konferenciánkon. Ez a legritkább esetben működne a világban. Azért, mert a benyomások, közös élmények alapján működnek a világban a barátságok. De Krisztusban, a hívők között Isten az, aki a két ember között áll. És gyakran történik az, hogy egy mondatot ugyanott folytatunk, ahol befejeztük egy évvel ezelőtt. És van valami különleges közöttünk. Kapunk barátságokat, de egyszer vége. Vannak olyan barátságok, hogy egyszer csak azt látod, hogy eltávolodtatok, már te sem akarod annyira a kapcsolatot, és ő sem közelít. Hívőként, oké? Okay? Ideig való barátságokat is kapunk Istentől. Ne ijedj meg, ez rendben van. Megyünk előre az életben, és valaki csatlakozik hozzánk. És lehet, hogy neki volt szüksége rád, de lehet, hogy neked volt szüksége őre. És Isten használ benneteket, és ebben nincs semmi megvetendő dolog. Istennek az örök tervében ez így volt. Egyszer csak valaki melléd áll, és olyan fura, mert eddig nem lógtatok együtt, de most együtt vagytok, és aztán egyszer csak vége. De nem zárult be köztetek az ajtó, hanem azt mondott, hogy oké, bármikor gyere, keres, és bármikor, de ennyi, és mész rá, és megint van egy barátod, és vannak olyan barátok, akik elkísérnek egy egész életen át. Vannak ilyen barátok. Oké, keres mindig olyan barátokat, akik jobbak, mint te. Oké? Miért mondom ezt? Azért, mert a természetünknél fogva olyan emberek társaságát keressük, akikről úgy gondoljuk, hogy valamilyen szinten vagy értelemben jobbak vagyunk, mint ők, mert az fölemel bennünket. Akkor én érezhetem magam nyerekben, akkor ez jó, én okosabb vagyok. Ne tedd ezt. Úgy értem, keress nálad bölcsebb embereket, akik a tanácsadóid lehetnek. Mindig olyan embereket, akiktől valamit tudok tanulni. Keressük ilyen embereknek a társaságát, ez nagyon fontos így a barátságainkba. És közben lehetünk barátja olyan embernek is nyilván, akiről úgy ítéljük, és ez megint csak szubjektív, mert az értékünket nézve nincs különbség. Ez csak a mi szubjektivitásunk. Vannak emberek, akiknek nyilvánvaló gyengeségeik vannak, oké, de neked is van, meg nekem is, rejtve, és mindannyian tudjuk, hogy mi az, oké? De van olyan ember, akinek az életében nagyon nyilvánvaló. És ami nagyon nyilvánvalóan pusztítja őt. Függőségek. Oké, függőségek, gyengességek. De valójában az értéke ugyanaz, mint neked. Nyújj le érte. Oké? Nyújj le érte, ha Isten indít. És ha indít, akkor tedd meg. És egyébként meg van, akivel nincs dolgunk. Oké? Van, akivel nincs dolgunk. Olyan szempontból mindenkivel van dolgunk, hogy elmondjuk az evangéliumot, de a barátság az egy más kérdés. Az egy más kérdés. Isten hozza az életünkbe a barátságokat. És ezzel fogom befejezni, talán János 15:13-ban az önfeláldozásról beszél Jézus. Azt mondta, hogy ti, emberek, többé nem vagytok az én szolgáim, hanem az én barátaim vagytok. Mert a szolgák nem tudják, hogy mire készül az Ura, de ti tudjátok. Ez 15:15, és 13-ban pedig azt mondja, hogy nincs annál nagyobb szeretet, mint hogyha valaki az életét adja az ő barátaiért. És azon tűnődsz, hogy és erről is beszéltem, volt egy előadás. Kérlek nézzétek meg, a Facebookon fönn van az eredményes élet oldalon és a visszavalósághoz oldalon is. A nyári bibliaiskolában tanítottam múlt csütörtökön, talán a helyünk az univerzumban, mit jelent embernek lenni. Én nem szoktam ilyet mondani, de szerintem állati jó. Nézd meg ezt az anyagot. Istentől volt. És mit jelent, hogy feláldozni magamat valakiért? Ez olyan idegen a számunkra, igaz? Idegen a számunkra. Mi az, hogy feláldozzam? Amerikai hadseregben, második világháborúban mondta az egyik tábornok, Patton tábornok, hogy az eligazításon a katonáknak, hogy fiaim, szóval nem az a cél, hogy ti feláldozzátok az életeteket a hazátokért, hanem az, hogy az a másik nyomorult áldozza fel az életét a saját hazájáért, mármint az ellenség. És tudod, hogy feláldozni valakiért az életemet, csak hadd mondjak valamit nektek, hogy nem kell az mártírnak lenni. Lehet, hogy sor fog rá kerülni, én nem tudom, de most én nem erre gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy most itt ültök egy jó páran. És lehet, hogy lövésetek sincs arra, hogy most éppen feláldoztátok az életeteket valakiért. Vagy aki hallgatod ezt. Miért mondom ezt? Mert lehet, hogy itt lesz egy mondat, ami meg fog menteni valakit a végső pusztulástól. És te odaadtad az idődet, itt vagy egy órája, hallgatod Pepsit, meg hallgatsz engem, és mindjárt vége. Ide adtál egy órát, utazással együtt lehet, hogy hármat feláldoztál valaki miatt az életedből. És figyeljetek, nekünk kell először rendben lenni, be kell, hogy fektessünk az életünkbe. Tanulni kell a Bibliából, ja, emberektől, és aztán tovább kell vinnünk ezt a dolgot. A kereszténység az mindössze addig létezik, amíg mi kinyitjuk a szánkat. Oké, Oroszországban, ezt most olvastam, megtiltották a nyilvános evangelizációt. Csak a történelmi egyházakon belül lehet evangéliumot hirdetni, templomokon belül. Nyugat-Európa elsötétült, már nem hallottak a kegyelem üzenetéről. A minden kegyelem istenét már nem ismerik a legtöbb helyen. Mennyi időnk maradt még? Mikor lesz az, amikor az anyagainkat le fogják tiltani az internetről? Mikor lesz az, amikor azt fogják mondani, hogy ez az intoleráns, hogy hívnak bennünket sokan? Neoevangelikáló, evangéliumi kereszténység, ez csak tűnjön az utcákról, mert mi megsértjük és megzavarjuk az embereket, és ne zavarjátok meg az embereket, van így is éppen elég bajuk. Vajon mikor lesz ez? Mikor lesz? És lehet, hogy készülsz erre, hogy kimész az utcára, lehet, hogy készülsz arra, hogy elmondod egy barátodnak az evangéliumot, de úgy érzed, hogy még nem tudsz minden kérdésre válaszolni, csak szeretném mondani, hogy én se tudok minden kérdésre válaszolni. Sanyi se tud, sőt, még Pepsi se, pedig nagyon okos srác, de ő se tud minden kérdésre válaszolni. Egy embert nem lehetett elkapni, Jézus Krisztust. Figyelj, amit van, az több, mint azoknak az embereknek, akik kívül vannak. Ne várj tovább. Mondd el valakinek. Oké? Csak ennyi. Szereted őt? Van egy barátod? Ne félj ettől. El tudod képzelni, amikor a fehér trónítélet lesz, és ha jól értjük, ott leszünk. Ott leszünk, amikor azok az emberek, akik sosem hittek, akik nem tértek át egy nem újult meg a gondolkodásuk, nem változtatták meg a gondolkodásukat, nem hittek a megváltásban, ott lesznek, és a szemünk előtt fogja őket a mindenható Isten megítélni. Senkit nem szeretnék ezzel elkeseríteni, de lehet, hogy lesz ember, aki fog kiabálni hozzád. Miért nem mondtad el nekem? És ebbe csak félig meddig hiszek, mert ez mindössze egy vád lesz feléd. Oké? Egy hamis vád. Azért, mert Isten azt, aki hajlandó megfordulni, azt meg fogja menteni. Csak valaki mást fog használni helyetted. És, de ugyanúgy ott lesz a pofon. Miért nem mondtam el neki? Azt hittem, hogy szerettem őt, azt hittem, hogy a barát, miért nem mondtam el neki? Ne félj el mondani, ne szégyeld a keresztet. Ne botrány a kereszt, de ne szégyeld. Ne szégyeld a keresztet. Ez az egyetlen utunk. És aztán... itt még volt egy csomó minden. Oké. Mire leszünk a legbüszkébbek? Az utolsó pillanatban. És a büszkeséget értsük jól, Isten szerinti büszkeségnek. Figyeljetek arra, hogy a mindenható Isten a barátunk volt. És nem csak itt a földön, hanem az örökké valóságban. És a kegyelem és az ő irgalma az, ami bennünket biztosít arra, hogy az ő barátsága nem fog megváltozni az irányunkban. Elvégeztetett. Ez az életünk. Istennek a barátai vagyunk, és egy szeretett kapcsolat van közöttünk. És ahogy megyünk előre az életben, találkozunk emberekkel, akiket ő kijelölt a barátainknak. Van, akivel barátok leszünk, és van, akinek a barátságára nemet mondunk, mert nem ismerjük Istennek a tervét teljesen. Isten sokszor nagyon vicces. Mert nagyon sokszor fog olyan barátokat hozni, akivel te természetileg soha nem barátkoznál. Oké? Soha. Tudjátok miért? Mert mi látás szerint ítélünk. De Isten a szívek vizsgálója. Ő nem látás szerint ítél. Előfordult, hogy valakivel így missziós út, nem én csináltam a beosztást, legtöbbször nem én csinálom, és egy szobába kerültem vele, és mondom, ez nem is soha. Ezt imádkoztam, uram, de miért? Ez nem, mert nem passzolunk, semmi hasonlóság nincs közöttünk. A legjobb hetem volt. Nagyon jó volt. És azóta is a barátom, és hálás vagyok érte. Isten jobban tudja. Ne válogass. Ne próbálj te szelektálni, hogy ki legyen a barátod. Ha úgy érzed, tudod, akkor, ha nem érzed úgy, jó, csak barátkozz, kösz barátságokat, és aztán ápold a barátságaidat, amennyire tőle telik. És ha vége, akkor csak ne legyél szomorú. Ez akkor ideig. Ennyi idő volt. És aztán megyünk tovább. Megyünk tovább. Minden kapcsolatunknak Oké, minden kapcsolatunk fölött lóg egy fenyegetés, hogy egyszer vége. De mi azért maradunk szilárdak, és álhatatosak, és azért lehet örömünk, és meggyőződéseink, mert egy kapcsolatunk soha nem szakad meg, és az Istennel való kapcsolatunk. Ez az, ami átsegít bennünket a nehézségeken, ez az, ami megtölti tartalommal a kapcsolatainkat, az életünket. És van, amikor elesünk ebben, és úgy érezzük, amikor elveszítünk valakit, hogy most ez fájt, de aztán Isten segít nekünk, és visz előre ebbe az életbe. Megvigasztal, megszeretget, úgy bánik velünk, mint az igazi barátjával, és tanít minket nem csak a barátságról, hanem nagyon sok mindenről. Figyeljetek, tanuljunk! Ne spóroljuk meg a nehézségeket az életünkbe, ez egy jó élet. Akármi is következik. Úgyhogy ennyi volt. Az Úr áldjon bennünket, mennyei atyánk, köszönjük, hogy tanítasz minket, köszönjük a mindent átölelő szeretetedet, Uram, ahogy közel fér közel a szívünkhöz, ahogy a barátaidnak nevezel bennünket, és mi nevezhetünk téged a szerető atyánknak. Te vagy, aki elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztus, hogy megmentsen bennünket, és feljogosítson bennünket erre a barátságra, erre a kapcsolatra te veled. Megbocsájtottad a bűneinket nekünk, nyomorult embereknek. Lenyúltál hozzánk, Uram. Olyan barátokat választottál, akiket mi sose választottunk volna. És köszönjük neked. Köszönjük a szeretetedet, a jellemedet, a szívedet. És ha úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy nem tudod milyen, hogyha Isten a barátjának hív, hogyha van egy kapcsolat az életedben, ami soha, de soha nem fog megszakadni, akkor csak mondd utánam, hogy Jézus, van még egy lerendezetlen ügyem veled, és ezek a bűneim tornyosulnak az életembe, és nincsenek megbocsájtva. Tudom, hogy azért jöttél, Uram. Azért fügtél a kereszten, hogy megbocsásd az én bűneimet, és most én átadom ezt neked. Végezz a bűneimmel, Jézus. Bocsáss meg nekem. Te vagy a messiás. Hiszek benned, Jézus. Te vagy a megváltóm. És kérlek, hogy miután megbocsájtottál, és eltörölted a bűneimet, Uram, add, hogy kapcsolatba lépessek az én mennyei atyámmal, és ha meghalok, akkor veled örökké élhessek, úgy, ahogy azt megígérted. Köszönöm, Jézus, ezt a lehetőséget. Te drága nevedben imádkoztunk, a názareti Jézus Krisztus nevében. Amen. És ha ezt az imát elmondtad, hittel a szívedben, akkor örök életet nyert, és soha nem halsz. És egy életen át fog Isten kísérni. És odalép melléd, néha ad egy sallert az ő szeretetében, és motiválni fog, hogy menj tovább, hogy akar többet, és a végén nagyon hálás leszel a kiképzésért. Nagyon hálás leszel. Nagyon hálás, hallod? Hálás. Hálás. Amen.